Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezetében kezdődik a szakasz a 15. verssel, és tart egészen a 64. fejezet 3. verséig a következőképpen. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szánalmadat, irgalmadat miért vonod meg tőlünk? Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. Kis időre elfoglalták szent néped birtokát, szentélyedet ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sosem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem rólad neveztek volna el minket. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek, ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeinkkel. Reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmetes dolgokat művelsz, ha majd leszállsz, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a felolvasott szakaszban Ézsaiás a babiloni fogság végén a népéért könyörög. Össze van zuhanva, ő is, meg az egész nép, dúl a fogság, és ebben a mélységben, ebben a emberileg nézve talán nagyon is nagy mélységben a Szentlélek által Ézsaiás az imájában képes megfogalmazni pár olyan igazságot, amik azt gondolom, hogy nem csak ott a fogságban, hanem most is igazak, és értünk is igazak. Először a 16. verset ragadnám ki a kijelölt szakaszból, hogyha szabad. Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Ábrahám nem ismer bennünket. Csak hogy az itt szereplő jáda kifejezés a héberben, az nem csak az ismeretet, hanem a nemzést is jelenti. Ábrahám nem nemz bennünket. A zsidóságnak nagyon fontos az az öndefiníció, hogy ők Ábrahám örökösei, hogy ők Ábrahám fiai. Onnantól kezdve, hogy megjelenik a történelem palettáján a muzulmán hitvilág, a mohamedán hitvilág, és ők pedig Izmaelen keresztül származtatják magukat szintén Ábrahámtól, onnantól kezdve kimondottan fontos a zsidóságnak az a gondolat, hogy ők, de ők Ábrahám igazi örökösei, Izsákon keresztül. És okkal játszik itt Ézsaiás a szavakkal. Ábrahám nem ismer, nem nemz bennünket. Miért? Mire épül Ábrahám története? Mi az ő történetének a magva és alapja, amire igazából az egész ráépül? Az, hogy engedelmeskedik az Istentől kapott elhívásnak. Az, hogy minden emberi akadállyal nem foglalkozva, minden emberi kifogással nem foglalkozva, igent mond az Isten elhívására, és innen fakad Ábrahám hite. Ábrahám nem nemz bennünket. Vagyis az a hit, ami Ábrahámé, az nem örökölhető azért, mert valaki zsidó. Az a hit, ami Ábrahámtól ered, ami Ábrahámon keresztül megjelenik a történelemben, az valójában nem Ábrahámtól ered, az az Istentől ered. És nem öröklődik automatikusan vérségi kapcsolatokon keresztül, mert valójában ezt a hitet mindenkinek személyesen kell megélnie, és személyesen kell megtapasztalnia. Izrael nem törődik velünk. Vagy én inkább úgy fordítanám, hogy Izrael nem ismer fel bennünket. Ábrahám legkisebb unokája Jákob, aki, hát nem hiába kapja ezt a nevet az édesapjától, ez a név azt jelenti, hogy csaló, és hogyha a név kötelez, akkor jelent a vallásban, Jákob mindent elkövet azért, hogy ez a név ő rá igaz legyen. Most arra nincs lehetőség, hogy az egész Jákob történetet az elejétől a végéig végigvegyük, de nagyon fontosnak tartom azt a Jákob történet értelmezést, hogy egyrészt ez az ember alkalmatlan arra, hogy Isten bajnoka legyen, másrészt pedig az Isten pontosan ezért választja őt, mert alkalmatlan. És nem csak, hogy alkalmatlan, de az Isten el is kezdi formálni, el is kezdi gyúrni. És van, azt gondolom, hogy a Jákob történetnek egy tételmondata közvetlenül azelőtt, hogy megkapná az Izrael nevet, azt mondja az Isten, hogy mert küzdött emberrel és Istennel és győzött. És ezzel indokolja meg az Izrael név átadását Jákobnak. És nagyon sokan, sokféleképpen értelmezik ezt a mondatot. Én nem szeretem ezt a mondatot kiragadni az egész jákobi történetből, mert azt gondolom, hogy ennek a mondatnak a jákobi történeten megfeszítve van egy nagyon fontos jelentősége. Ez az ember nem csak az apjával küzd, és az apját csapja be. Nem csak a testvérével, a fivérével küzd, és a fivérét csapja be. Nem csak a saját apósával rivalizál, és próbálja meg azt becsapni, őt is sikerül itt egyszer-kétszer rászedni, hanem ez az ember végtelenül sokat küzd magával is. Hát hány évtized kell, mire megfordulnak benne a dolgok, és elindul, hogy kibéküljön Ézsauval. Küzdött emberrel. Nem Izsákkal, nem Ézsauval, nem Lábánnal, magával. És győzött benne az Isten. És így lesz Izrael. És az a hit, amit Ábrahám megkapott az elhívással, az Jákobban egy nagyon hosszú emberi úton keresztül formálódik ki. Nagyon sok bűn közepette formálódik ki. Olyan botlásokon és megbánásokon keresztül vezet az út, amik alapjaiban rengetik meg ezt az embert, amíg eljut arra a szintre, hogy elfogadja Istenének az Istent, és Isten pedig így teszi őt bajnokává. És most azt mondja Ézsaiás a fogság alatt keseregve, hogy Izrael nem ismer fel bennünket. És itt nem csak arra gondol Ézsaiás, hogy alapvetően, mint nemzet romokban van a zsidóság, akik megörökölték Izrael nevét, és így lett egy népnek a neve, hanem alapvetően arra gondol Ézsaiás, hogy az az izraelita hit, ami ott volt Ábrahám elhívásában személyesen, meg ott volt Jákob küzdelmeinek a végeredményeként, az nincs ott a fogságban lévő zsidóságban. Ugyanis a fogságban nem az a megrendítő, kedves testvérek, hogy ezeket az embereket elhurcolják a birodalom egyik pontjából a másikba, ez sem egy szép dolog. Itt a környéken az evangélikusság létszáma meglehetősen megcsapant egy hasonló kitelepítési hullám miatt. És ez mindig mély, és mindig keserű, és mindig megvannak a maga emberi dimenziói, de a zsidókat, mikor Babilonba viszik, és ez egy fontos, de akkor ne lágereket vizionáljunk bele a történetbe. Elviszik őket a birodalom egy másik pontjára, és egyetlen egy feltétele van velük szembe szabad, illetve kettő, nem mehetnek haza, meg nem szervezhetnek saját hadsereget. És amíg az adót befizetik, addig a birodalom békén hagyja őket. az első bankházak, zsidó bankházak Babilonban alapulnak. Itt kezdenek el igazából kényszerből, kereskedelemmel foglalkozni. De mi az, ami miatt igazából ezek az emberek ide jutnak? Elhagyják a hitüket. Az egész babiloni fogság története pontosan azt fejezi ki, és azt írja le, hogy mi történik a néppel, amikor elfordul az Istenétől. A fogság az ő hitszegésüknek a következménye. Izrael nem ismer fel bennünket. És az Isten az mindig a kegyelem istene, az Ószövetségben is az Isten a kegyelem istene, mert ennek a fogságnak megtérésre hívó jellege van, és itt kanyarodnék rá a következő kiragadott szakaszra, még szintén csak a 16. versből. Uram, Te vagy az Atyánk, megváltónak nevezünk. Az Ószövetség nagyon sok névvel illeti az Istent, a két legalapvetőbb az a JHWH, amit ugye mindig Adonájként, vagyis Úrként ejtenek ki, a másik pedig az Elohim, ami szintén Urat jelent egyébként. Ezt mind a kettőt jobb hiány Úrként szoktuk lefordítani, de hívja még az Ószövetség Seregek Urának, meg Izrael Szentjének, meg van még egy csomó jelzője az Istennek, de Atyaként nagyon-nagyon ritkán hivatkozik a Teremtés Istenére az Ószövetség. És itt ebben összeomlott helyzetben, amikor Ézsaiás megfogalmazza a maga fohászát, akkor nem hatalmi rangokat kezd el felsorolni, hanem egy végtelenül őszinte módon rogy gyakorlatilag oda az Isten lábához, és mondja azt, hogy Uram, Te vagy az Atyánk, nem Ábrahám. Mert Ábrahám is kapja az elhívását tőled. Te vagy az Atyánk, nem Izrael, mert Izrael a nevét is, meg a hitét is tőled kapja. Te vagy az Atyánk, Te vagy az, akit megváltónak nevezünk. Te vagy az, akihez oda tudunk fordulni a mélypontokon. És akkor itt kell talán egy picit tovább lépni a textusban. Azt írja Ézsaiás, hogy kis időre elfoglalták szent néped birtokát, szentélyeidet ellenségeink taposták, olyanok lettünk, mintha sosem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem rólad neveztek volna el minket. Nagyon megrendítő ez a gondolat, ha az ember érti, hogy az ószövetségi korban mit jelentett az, amikor az atyák nevét tovább vihették a fiúk. Amikor az Isten elnevezi Jákobot Izraelnek, és így lesz Jákob Isten bajnoka, és utána ez a név átruházódik, átörökölődik Jákob gyermekein keresztül a zsidóságra, akkor gyakorlatilag a zsidóság belép ebbe az apa-fiú kapcsolatba. Elhagyatottak az országunk, vagy elhagyatott az országunk, szétverték a szentélyeinket, leromboltak mindent, amit mi felépítettünk, mintha mi nem is az Isten népe lennénk. Mintha mi nem is az Istenről kaptuk volna a nevünket, mintha mi már nem lennénk az ő gyermekei. Zárójel, Krisztus a kereszten, éli, éli, láma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Zárója bezárva. Nagyon mélyen van Ézsaiás és a zsidóság, amikor ez a felkiáltás megfogalmazódik. És azt gondolom, hogy itt kell elérnünk arra a pontra, hogy lássuk azt, hogy az Ószövetség minden kegyetlen mélységében valójában az Isten kegyelme munkálkodik, és ezért idéztem ide Jézus mondatát a keresztről. Mert nagyon torz azt gondolni a babiloni fogságról, hogy ez az Isten büntetése. Az Isten a meghívásba vezeti vissza a zsidókat, a megtéréshez vezeti vissza a zsidókat, a bűnbánatra ad lehetőséget, és az Isten keresésre ad lehetőséget. És mi az, ami... És itt már kanyarodhatunk karácsony felé, ami újra fogalmazódik akkor, amikor az Isten belép a történelemben. Kereszténység. Mit jelent a keresztény kifejezés? Krisztus félő. A Krisztusban mi vagyunk az új Izrael. Bennünket az Isten saját magáról nevez el. Azért nevez el az Isten saját magáról, mert mi a gyermekei vagyunk és hozzátartozunk minden nyakasságunk, meg hátatfordításunk ellenére. És olyan szép, amikor Ézsaiás ebben a mély ponton egyszer csak úgy folytatja a maga fohászát és kesergését, hogy bárcsak szétfeszítenéd az eget. Hát pont ez történik meg a Krisztusban, pontosan ez történik meg a fogságból való szabadulásban. Az Isten szétfeszíti az eget, mert nem hagyja el a népét. Soha senki nem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Az ókor nagy istenei, így Babilon nagy istene is, hatalmas dolgokat cselekedtek. Hihetetlen győzelmeket arattak, hihetetlen ellenségeket múltak felül, bámulatos mitológiák őrzik az ő cselekedeteiknek a sorait, meg a tetteiknek, meg a dicsőségüknek a sorait. És ebben a közegben egyszer csak azt mondja Ézsaiás, hogy soha senki nem hallotta. Fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Az Isten szeretete meghalad minden bálványnak a szeretetét, mert, és itt már kanyarodjunk a karácsonyra, melyik ókori Isten szolgáltatja ki önmagát a híveinek? Zeus, Osiris, a hatalom, a pénz, az ego, a gőg? Egyik sem. A karácsonyban az Isten elkezdi megfogalmazni azt az ösvényt, azt a bizonyos keskeny ösvényt, ami elüt a világi utaktól, ami teljesen más mentén halad, és teljesen másról beszél, és ezért lesz aztán hatalmas az, amit az Isten cselekszik. Van egy nagyon fontos gondolat még Ézsaiás soraiban. A 17. versben azt írja Ézsaiás, hogy miért engedted, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy szívünk kemény legyen, és te féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgádhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. Fordulj oda ismét. A héber szövegben a súv szerepel, ami nem a városi terepjáró, hanem a megtérésnek az igéje. Ez az, amit keresztelő János a Jordán partján mond, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ez az, amit az Úr Jézus az első nyilvános igehirdetésében használ, térjetek meg. És olyan sokat vitatkozunk arról 2000 éve, hogy mit jelent megtérni, ideje lenne végre megtérni, hogy ezeket a vitákat elhagyjuk, mert vannak, akik azt mondják, hogy ez az ember tudatos döntése. Nem értek velük egyet. Akik azt mondják, hogy megtérés nélkül nincs kereszténység. Velük részben már egyet tudok érteni. És vannak, akik meg azt mondják, hogy nem csak egyszer kell megtérni, például Luther is ezt mondja, és itt érdemes egy picit az egész szónak a biblikus környezetét körbejárni. Az Isten nélkül nincsen hit. Ez egy alapvetés. És a megtérés, az mindig ott kezdődik, hogy megérint az Isten. De onnantól kezdve, hogy megérintett az Isten, onnantól kezdve nekem kutya kötelességem foglalkozni azzal, hogy az Istenhez tartozom. Onnantól kezdve folyamatosan vizsgálnom kell magamat, meg mérlegelnem kell magamat, meg imádságba az Isten elé kell hordani magamat, hogy mi az, ami bennem már úgy alakul, ahogy azt az Isten szeretné, és mi az, ami még változtatni kell, mi az, amiben még görcsösen kapaszkodom, mi az, amit nem akarok elengedni. Mi az, amit le kellene tennem, és pontosan tudom róla, hogy le kellene tennem, de úgy nem megy. És ilyen értelemben, kedves testvérek, felszólíthatjuk egymást arra, hogy térjünk meg bizonyos bűnökből. De a megtérés az mindig az Istentől indul. És miért fohászkodik most Ézsaiás? Hogy térjen meg az Isten. hogy térjen meg az Isten a néphez, forduljon oda. Mert a nép nem tud az Istenhez fordulni az Isten nélkül. Mert gálásan és becsülettel kiküzdötték maguknak a babiloni fogságot, és most ott nyomorognak benne. És nem tudnak az Istenhez visszakanyarodni az Isten kegyelme nélkül. Én nem tudom, hogy Szent Ágoston beszélte héberül. Kétlem. De ő nagyon frappánsan fogalmazza ezt meg olyan 1100-200 évvel Ézsaiás után. Mert ő azt mondja, hogy az Istennél van a megelőző kegyelem, ami engem a hitre indít. Ami engem arra indít, hogy végre én is megküzdjek Istennel és emberrel, ahogy Jákob megtette. És el tudjam fogadni őt Istenemnek. És onnantól kezdve már ezzel az izraelita hittel, ilyen értelembe véve izraelita hittel a szívemben, kezdjek el gondolkozni, meg dolgozni magamon, meg a környezetemen. Minden áldott nap. Újra és újra megtérve a magam hibáiból és bűneiből. Én nem tudom, hogy ki mit hozott ma be a templomba, amit szeretne imádságban letenni, elmondani, a magával vinni, vagy éppen nem magával vinni. Azt viszont tudom, kedves testvérek, hogy azért iratik meg Ézsaiás ezen rettenetesen mély fohásza, és jön velünk szembe Advent második vasárnapján, mert nincs olyan élethelyzet, amit ne lehetne az Isten elé vinni. Mert nincsen olyan történelmi vagy magánéleti szituáció, amit én ne vihetnék oda a kegyelem Istenéhez. Nem biztos, hogy a kegyelmének a módszertára, meg eszköztára az okvetlenül abban a dimenzióban mozog, amit én kényelmesnek érzek. De az biztos, hogy a kegyelme az olyan dimenzióban mozog, hogy engem nem fog magára hagyni. Ha tényleg vágyom a vele való közösséget, nem fogja az Isten azt mondani, hogy nem. Fordulj vissza a te népedhez. Mert a néped nem tud nélküled visszafordulni hozzád. Gyere hozzánk közel, mert nélküled elveszünk. És nem csak a nép szabadul Babilonból, hanem Betlehemben emberré lesz az Isten. Azért lesz emberré, hogy olyan nyelven tudjon megszólítani bennünket, amit végre komolyan tudunk venni és értünk. Amivel bele tudunk kapaszkodni, és amivel vissza tudunk fordulni mi is ahhoz az Istenhez, aki a kezében tudja tartani a mi életünket, hogyha hagyjuk neki. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk! Fordulj vissza hozzánk, mert mi elfordultunk tőled. Fordíts vissza bennünket magadhoz, hogy végre újra rád tekintsünk. Hogy abból a kegyelemből merítsünk, amit megadtál Ábrahámnak, Jákobnak, amit egyértelművé tettél a Krisztusban. Ami dolgozik akkor is, amikor mi éppen azt hiszük, hogy minden reménytelen. Ezzel a kegyelemmel hass át, és alkoss bennünket újra. Amen.